Üdvözöljük a HVG könyvek tömörített tudástárban, ahol a vezetés és üzleti stratégia, sales és marketing innovációk, valamint HR legfrissebb és legfontosabb eszmét szedtük csokorba, olvasmányos és könnyen emészthető formában. Dőljön hátra, és hagyja, hogy inspiráljuk új gondolatokkal és perspektívákkal. Simon Sinek: a jó vezetők esznek utolsónak. Hogyan építsünk összetartó, lelkes és sikeres csapatot? Miért csak kevesen mondhatják el magukról, hogy imádják a munkájukat? Mit tehetünk, hogy alkalmazottaink biztonságban érezzék magukat a munkahelyükön? Hogyan motiváljuk Y-generációs munkavállalóinkat? Képzeljük el, hogy reggel mindenki lelkesen indul dolgozni, tudja, hogy megbíznak benne, és értékelik a munkáját, este pedig jó érzésekkel tér haza. Az igazán sikeres vállalatok és más szervezetek már is így működnek. Kiváló vezetőik olyan környezetet teremtenek, amelyben az emberek jól érzik magukat, szívesen dolgoznak együtt, és figyelemre méltó eredményeket érnek el. A szerző. Simon Sinek egy népszerű amerikai motivációs tréner, szerző és tanácsadó, aki számos könyvet írt a sikeres vezetésről és az inspiráló munkahelyek létrehozásáról. A nevéhez fűződik az aranykör elmélete, amely szerint a legnagyobb hatást azok a vezetők gyakorolják, akik nem a mit és a hogyan kérdéseire helyezik a hangsúlyt, hanem az értékekre és a miértre. Sinek előadásai és könyvei világszerte nagy népszerűségnek örvendenek, és inspirálóak számos vállalkozó és cégvezető számára. A szerző hű marad az elveihez, és a vezetés normáinak megváltoztatására összpontosít. Inspiratív ötletei segíthetik a vezetőket abban, hogy jobbá váljanak, és az emberek számára a lehető legjobb munkakörnyezetet biztosítsák. Hosszú távon azok a vezetők és cégek teljesítenek jobban, akikben, amelyekben erős a miért iránti fogékonyság és a céltudatosság. Simon Sinek. Rövid összefoglaló. Simon Sinek: a jó vezetők esznek utolsónak című könyve kötelező olvasmány mindenkinek, aki érdeklődik a vezetés, a menedzsment és a szervezeti kultúra iránt. A könyv azzal érvel, hogy a jó vezetők a saját érdekeikkel szemben alkalmazottaik biztonságát, jóllétét és boldogságát részesítik előnyben, és ezzel a bizalmat erősítik, továbbá az együttműködéshez és az innovációhoz járulnak hozzá. Sinek katonai, üzleti és szociálpszichológiai példákon keresztül mutatja be, hogy az önzetlenül és empatikusan cselekvő vezetők miként képesek hűségre inspirálni és hosszú távú sikereket elérni. A szerző először azzal foglalkozik, miért fontos a biztonság és az összetartozás érzése a cégen belül. Hangsúlyozza a vezetés szerepét a bizalom kultúrájának megteremtésében, és rámutat azokra a problémákra, amelyek abból fakadnak, hogy a vezetők saját érdekeiket helyezik előtérbe az alkalmazottak érdekeivel szemben. Sinek ezután gyakorlati tanácsokat ad a megfelelő légkör kialakításához, különös tekintettel az alkalmazottakkal való kapcsolatok kiépítésére, felhatalmazásukra és sikereik elismerésére. Végül a jó vezetés eredményeit tárgyalja, beleértve a termelékenység növekedését, az innovációt és az alkalmazottak elkötelezettségét. A jó vezetők esznek utolsónak egy remek és éleslátó könyv, amely megkérdőjelezi a vezetés hagyományos megközelítéseit, és úti tervet ad a bizalom és a siker kultúrájához. Kinek és miért érdemes elolvasnia ezt a könyvet? Simon Sinek: a jó vezetők esznek utolsónak című könyvében amellett érvel, hogy a nagyszerű vezetők olyan környezetet teremtenek, amelyben a követőik biztonságban érzik magukat, így nyitottá együttműködővé válnak, és mindent beleadnak a munkába. A szociális interakció iránti igényünk befolyásolja a munkahelyi viselkedésünket, és Sinek áttekinti ennek a biológiai összefüggés rendszerét, motivációink hormonális hátterét. A könyv címe annak a megfigyelésnek köszönhető, hogy a hatékony vezető, akárcsak a jó szülő, elsősorban nem a saját jóllétére koncentrál, hanem azokéra, akikért felelősséget vállal. Mindez pedig nem a kontroll éreztetésével, hanem a közösség egyensúlyának megőrzésével érhető el. Senki sem azzal a reménnyel ébred reggel és indul munkába, hogy valaki majd elirányítgat bennünket. Azzal a reménnyel indulunk reggel munkába, hogy valaki vezetni fog minket. Bob Chapman. Összefoglaló. Előszó. Egy cég hosszú távú sikerét a vezetői kiválóság jobban segíti, mint a szakmai hozzáértés. Sinek azt állítja, hogy a vezetők következő generációjának a személyes haszon maximalizálása helyett inkább az erős kapcsolatok kiépítésére kell helyeznie a hangsúlyt. Az Egyesült Államok tengerészgyalogságát olyan szervezetként írja le, amelyben a kölcsönös bizalom és a közös értékek motiválják a csapatmunkát. Ezt szimbolizálja, hogy étkezéskor a rangidős tisztek később esznek, mint az alacsonyabb rangúak, és a sorrendet nem egy utasításnak köszönhetően tartják be. Sinek szerint a világ jobb helyé válhat, ha minél több cég működik így, és tisztában vagyunk azzal, hogy a vezető pozíció legalább annyi körültekintést és alkalmazkodást kíván, amennyi helyzeti előnnyel jár. A jó vezetők valóban törődnek alárendeltjeikkel, és tudják, hogy a nekik járó kívánságok ára a saját érdekeik háttérbe szorítása. Első rész. Kell a biztonságérzet. Bizonyítható, hogyha a vezetés lehetővé teszi, hogy az alkalmazottak több időt töltsenek a családjukkal, amikor gyerek születik vagy örökbefogadás történik, akkor a stressz mennyisége csökken, és ez segíti őket, hogy nagyobb biztonságban érezzék magukat a munkájukkal kapcsolatban is, és kiegyensúlyozottabbá teszi az életüket. Az önzetlen cselekedetek a munkahelyen és a hatékonyság hosszabb távú növelése valójában összeegyeztethetők. A jó vezetés megvédi a szervezetet a káros mértékű belső rivalizálástól. Ilyen keretek között az is előfordulhat, hogy valaki lemond a fizetett szabadságáról, hogy órabérben dolgozó kollégája több időt tölthessen a műtét előtt álló feleségével, mégis ugyanannyi pénzhez jusson, mint korábban. A vezető olyan, mint a szülő, a cég pedig egy új családhoz hasonlít, amely optimális esetben gondoskodik a tagjairól, akár betegek, akár egészségesek. Ezen túlmenően hallgat is rájuk, megfogadja a tanácsaikat, ha indokolt, tehát partnernek tekinti őket. Ez kedvez majd az összefogásnak, hogy az alkalmazottak ne kizárólag az utasításokat teljesítve cselekedjenek a cég fejlődéséért, vagy a sikeresség fenntartásáért. A kötelezettség érzését felválthatja a büszkeség érzése. Ezzel szemben a megfélemlítés, a megalázás olyan stresszforrások, amelyeket a megfelelő munkahelyi légkör kialakításakor mellőzni kell. A vezetőnek célszerű arra is ügyelni, hogy az alkalmazott ne érezze magát haszontalannak. Ezt úgy érheti el, hogy az empátiájáról biztosítja, és arról, hogy van egy döntési jogköre. Fontos, hogy a magunk urainak érezzük magunkat, miközben számíthatunk a kollégákra is. Így jöhet létre a biztonságköre, és nem szerencsés, ha csak a többi vezetőre és néhány kiválasztottra terjed ki. Ez valójában a gyenge vezető kialakította struktúrát jellemzi. A munkahelyi stresszt és a szorongást elsősorban a rossz vezetés okozza, nem pedig maga a munka. A stressz szintje csökken, ha az alkalmazottak azt tapasztalják, hogy számít a közérzetük, és törődnek velük. De ha azt élik meg, hogy a vezetőik csak a saját érdekeikkel törődnek, vagy az alkalmazottak létszámát és a kívánt profitot helyezik előtérbe, a stressz szintje növekszik. Előfordulhat, hogy az alkalmazottak hűsége gyengül, könnyebben hajlanak a munkahelyváltásra, ha hiányzik a közösségből az összetartozás érzése. Hosszabb távon tehát fontos, hogy a pénzen és a juttatásokon kívül más tényezők is motiválják őket. Agyunk primitív része továbbra is a jóllétünket, illetve a biztonságunkat fenyegető veszélyeket érzékeli a külvilágban. Ha megértjük ennek működését, az segít, hogy elérjük céljainkat, a csoportnak pedig, amelyben dolgozunk, sikert és gyarapodást hoz. Második rész. Hatalmas erők. Együttműködés nélkül a túlélés nem lehetséges. Ennek pedig minden esetben biológiai előzményei és következményei vannak. Közös eredményeinket a hormonháztartásunknak is köszönhetjük. Érdemes áttekinteni, hogyan működünk, miközben elérjük a választott célokat. Amikor közösen nézünk szembe a veszéllyel, akkor teljesítünk a legjobban, ahogy az őskorban is. Így az a vezetői stratégia, amelyik az összefogást akadályozva növeli az alkalmazott veszélyérzetét, például közvetlen nyomásgyakorlással, kontraproduktívvá válik. Olyan szorongást kelt, amelynek elszigetelő hatása lehet. A beosztottak védekező mechanizmusait erősítheti, hangsúlyozva, hogy az érdekek ütközhetnek a közösségen belül. Ez pedig nem konstruktív. Biológiailag kódolt, hogy nagyobb biztonságban érezzük magunkat csoportos környezetben. A közösség erős tagjait mindig jutalmazták a döntéshozásért, és gondoskodtak arról, hogy a többiek megkapják, amire szükségük van. Az emberi teljesítményt és együttműködést a hormonok táplálják. Az endorfin jó érzéssel tölti el az embert, elfedi a fájdalmat. A dopamin termelődése pedig az elvégzett munka öröméhez kapcsolódik. Amikor az emberek pozitív interakcióba lépnek, a szerotonin mennyisége nő, az oxitocin pedig a szeretet érzésének és a hosszabb távú kötődésnek a hormonja. Az együttműködés és a másokra irányuló figyelem szerotonin és oxitocin felszabadulását idézheti elő, ami a biztonság, a kiteljesedés, az összetartozás, a bizalom és a bajtársiasság megélését teszi lehetővé. Ez segíthet abban, hogy jobb vezetőkké, követőkké, barátokká, partnerekké váljunk. Ha ezek a társadalmi ösztönzők csökkennek, önzőbbek leszünk, a vezetés meginog, az együttműködés kérdésessé válik, és ez a paranoid magatartásnak is kedvezhet. Ebben az ördögi körben mindenki veszít. Amikor az emberek aggódnak a túlélésük vagy a pozíciójuk megőrzése miatt, túl sok kortizol hormont termelnek, aminek hosszú távú egészségügyi következményei is lehetnek, ez akár az életüket is lerövidítheti. A stresszes alkalmazottak kevésbé együttműködők, mert túlságosan a személyes érdekeikre koncentrálnak. Azoktól, akiknek nem köti le a figyelmét, hogy elveszíthetik az állásukat, több kooperációra számíthatunk. Egyes munkáltatók alternatív módszereket keresnek a munkahelyi stressz csökkentésére, a kreativitás ösztönzésére és a céltudatosság fejlesztésére. Ezek közé tartozik a jóga és a meditáció, de a cégek számos más lehetőséget is kínálnak. Ugyanakkor, ha nem adott a biztonság körének alapja, ahogy Sinek visszatérően fogalmaz, az említett technikák csak rövid távú megoldást jelentenek. Így nem fejlődik a cég kultúrája. Ez inkább akkor valósul meg, ha a baráti köteléket és a bizalmat erősítő társas vegyületek, mint az oxitocin és a szerotonin, egy tartósan optimális munkahelyi légkörnek köszönhetően egyensúlyba kerülnek a gyors jutalmazás önző vegyületeivel, mint az endorfin és a dopamin. Ha az emberek igényei és jól léte válik prioritássá a célszámok elérése helyett, az a bizalom növekedéséhez és az oxitocin felszabadulásához vezethet. Ez pedig ellensúlyozhatja a stressz, vagyis a kortizol negatív hatásait. A munka-magánélet egyensúly elérése tehát nem csak a munka jellegén vagy a ledolgozott órák számán múlik, hanem az oxitocin és szerotonin felszabadulásának függvénye is. Mindannyiunk motivációját a belső kémiai ösztönzés befolyásolja. A motiváció nem más, mint a vágy arra, hogy megismételjük azokat a cselekvéseket, amelyektől jól érezzük magunkat, vagy amelyek által elkerüljük a stresszt és a fájdalmat. A legtöbb, amit tehetünk, hogy olyan környezetet teremtünk, amelyben a megfelelő vegyületek a megfelelő célért váltódnak ki. Harmadik rész. Valóság. A szabályok célja, hogy a dolgok biztonságban és zökkenőmentesen működjenek. Nem csak abban bízunk, hogy az emberek betartják a szabályokat, hanem abban is, hogy tudják, mikor kell megszegniük azokat. A vezetőknek meg kell tanítaniuk a beosztottaknak a szabályokat, kompetenssé kell őket tenniük, és bizalmat kell ébreszteniük. Ez elengedhetetlen ahhoz, hogy a munkánk során elsősorban a probléma megértésére és megoldására koncentráljunk, és felismerjük az olyan helyzetet, amiben a szabályok megszegésével tudunk dűlőre jutni. Gyenge szervezeteknél túl sokan a személyes érdekeik miatt szegik meg a szabályokat. Ettől lesz gyenge a cég. Az erős szervezeteknél viszont azért szegik meg őket, mert ez a helyes cselekedet mások érdekében. Negyedik rész. Hogyan jutottunk ide? Az elbocsátások az 1980-as évektől kezdődően váltak népszerűvé, mert a cégek így kompenzálták a veszteséget. Ennek az üzleti stratégiának a hatása hamar észlelhető volt. Többen aggódtak amiatt, hogy meg tudják-e őrizni a munkahelyüket. Az ilyen típusú szorongás azonban egymás ellen is fordíthatja, vagy elzárkózóvá teheti a kollégákat, ha a rossz üzleti stratégia rossz önvédelmi mechanizmusokhoz vezet. Ha egy szervezet csökkenti a dolgozók számát, az rövid távon előnyös lehet, de hosszú távon árthat a cég hírnevének a fogyasztók szemében, ahogy a társadalomra is negatív hatással lesz. Egy nagyszabású létszámcsökkentés ugyanis szemléletet is tükröz, sőt, legitimálhatja is azt. Így történt akkor is, amikor Reagan elnök légiforgalmi irányítókat bocsátott el, és ezt egyes vezérigazgatók felhatalmazásként értelmezték. A vezetőnek tudatosítania kell, hogy tetteivel arról is állít valamit, hogy a cégekben és más szervezetben milyen az elfogadható viselkedés. Ma sokszor olyan munkakörnyezettel találkozunk, amelyik nem kedvez a természetes hajlamunknak, miszerint bizalmat építenénk a többiekkel együttműködve, miközben a dopamin által vezérelt teljesítményrendszer az egyéni teljesítményt díjazza. Ennek az egyensúly hiánynak tőzsdekrach és szervezeti instabilitás lehet a következménye. Lásd a Lehman Brothers példáját. Kémiai ösztönző rendszerünk azért jött létre, hogy segítsen nekünk boldogulni egy olyan világban, ahol kis csoportokban élünk, korlátozott erőforrásokkal és magas kockázattal. A mai destruktív bőség viszont más hozzáférést ad az erőforrásokhoz. Elegendő arra gondolni, hogyan jutunk ételhez, ha a szomszéd is adhat, vagy csak le kell ugrani érte a boltba. És erre a helyzetre a hormonháztartásunk nem mindig reagál jól. Emellett sokunknak ritkán kell külső veszélytől tartani, bár az emberi szervezet korábban erre kondicionálódott. Így lehet, hogy ezt az adottságot kevésbé becsüljük meg. Ehhez hasonlóan a bőség következtében előfordulhat, hogy kisebb értéket tulajdonítunk annak, amihez könnyebb hozzájutni, mint korábban, és jó eséllyel már az emberi kapcsolatokat is így szemléljük. Az egész elképzelés, hogy a pénzben kifejezett eredményeket és erőforrásokat az emberek elé helyezik, homlokegyenest ellenkezik azzal a fajta védelemmel, amelyet az antropológia elvei alapján a vezetőknek nyújtaniuk kellene. Olyan ez, mintha a szülőknek fontosabb lenne az autójuk, mint a gyerekeik. Ez széthasítaná a család szövetét. Ötödik rész. Az absztrakt kihívás. Mivel a nagyvállalatok az üzleteiket képernyőn és táblázatok segítségével irányítják, a vezetőik gyakran anélkül hoznak döntéseket, hogy figyelembe vennék, milyen változásokat idéznek elő az emberek életében. Milgram áramütéses büntetést alkalmazó tanár-diák kísérlete szerint az absztrakció negatív hatással lehet a döntéshozatalra, akár embertelen bánásmódhoz is vezethet. De ez csökkenthető például egy magasabb erkölcsi parancsra hagyatkozva. Ha a vezetők az embereket helyezik előtérbe a számokkal szemben, akkor arra ösztönzik az alkalmazottakat, hogy egy közös és stabil jövőkép elérésén dolgozzanak etikusan. Első szabály. Valódiság. Hozzuk össze az embereket. Az online közösségek lehetővé teszik a félénk emberek számára, hogy kifejezzék magukat, de egyesek számára azt is, hogy úgy viselkedjenek, ahogyan a való életben nem tennék. Az online interakciók névtelensége és távolsága miatt az emberek akár zaklató magatartást is tanúsíthatnak, adott esetben számukra komfortosabban, mintha élőben tennék. A szeretetre és bizalomra épülő valódi barátságokkal ellentétben az online interakciókból származó pozitív érzések ritkán állják ki az idő próbáját. A valódi, személyes emberi interakció az, aminek köszönhetően a közösség élménye ténylegesen átélhető, erősíthető a bizalom és fejleszthető az empátia. Ez pedig az innováció eszközévé válhat egy cégen belül. Második szabály. Átláthatóság. Tartsuk be a Dunbar számot. A közeli kapcsolatok száma, amelyeket természetesen fent szeretnénk tartani, 150-re korlátozódik, ahogy azt Robin Dunbar meghatározza. Ennek oka az időkorlát és a korlátozott agykapacitás, mivel nem tudunk mély bizalmi köteléket kialakítani mindenkivel, és nem emlékezhetünk mindenkire. Ha egy cég adott épületében vagy nagyobb termében 150-nél több személy dolgozik, gyengül vagy megszűnik az összetartó erő, és kisebb a valószínűsége annak, hogy az emberek keményen dolgoznak és segítik egymást. Az emberi kapcsolatok ereje nagyban hozzájárul a sikerekhez, így a csoport taglétszámának növelése nem hoz magával szükségszerű növekedést. Harmadik szabály. Találkozzunk azokkal, akiknek segítünk. Ha az erőfeszítéseink pozitív hatása láthatóvá válik, ez arra ösztönöz bennünket, hogy keményebben dolgozzunk és többet érjünk el. Ez történt akkor is, amikor a Wells Fargo munkatársait kimutathatóan motiválta, hogy találkoztak azokkal, akiknek a hitelével foglalkoztak, és az ügyeiket intézték. Ha ilyen értelemben is tanújává válunk a munkánk következményének, az erősebb hatást gyakorol, mintha a főnökünk emlékeztetne minket arra, hogy fontos, amit csinálunk. Negyedik szabály. Ne csak pénzt, időt is áldozzunk. A pénz alapvetően termékek és szolgáltatások ígéretét jelenti, de nincs valódi értéke agyunk primitív része számára, amely ösztönösen a biztonságot és a védelmet helyezi előtérbe a gazdagsággal szemben. Ezért az, aki nagy összeget ad nekünk, nem biztos, hogy olyan értékes számunkra, mint az, aki hajlandó idejét és energiáját ránk áldozni. Ötödik szabály. Legyünk türelmesek. A 7 nap és 7 év szabálya. A világot, amelyben élünk, a türelmetlenség és az azonnali kielégülés uralja, és a technológia lehetővé teszi, hogy azonnal megkapjuk, amit akarunk. A tartós bizalmi kötelékek kialakítása azonban időt vesz igénybe, és nincs gyors megoldás. Bár nem ismert, hogy mennyi idő alatt jön létre a bizalom, egyértelmű, hogy türelemre van szükség, amit egyetlen alkalmazás vagy technológia nem helyettesít. Az emberek a készfogásnak köszönhetően kötődnek egymáshoz, és még nem létezik olyan technológia, amely ezt pótolni tudná. Nincs olyan, hogy virtuális bizalom. Hatodik rész. A destruktív bőség. Első vezetői lecke. Amilyen a kultúra, olyan a cég. Az erős vállalati kultúra elősegíti az alkalmazottak személyes azonosulását és a kötődését a vállalathoz. Ne a teljesítménymutatóknak megfelelően alakítsuk ki a normákat, mert az bizalmatlanságot szül, és nem járul hozzá az együttműködéshez, csak ahhoz, hogy az alkalmazottak többre tartsák az önérdeket, mint az etikus viselkedést. Ha mindenki attól tart, hogy túlszárnyalják a kollégái, az a kortizol termelődésének kedvez, a szorongáshoz és a paranoiához járul hozzá, és hosszú távon az adott cég teljesítményét is ronthatja. Második vezetői lecke. Amilyen a vezető, olyan a szervezeti kultúra. A hiányosságaikat nyíltan vállaló vezetők biztonságosabb környezetet teremtenek, amelyben az alkalmazottak is nagyobb valószínűséggel beszélnek a hibáikról és a problémáikról. Azokban a cégekben, amelyekben a biztonságköre hiányzik, jellemző lehet a hiányosságok eltitkolása, ami a későbbiekben nagyobb problémákhoz vezet. Ezért döntött úgy David Marquette, aki hirtelen lett a Santa Fe tengeralattjáró kapitánya, hogy változtat a hozzáállásán. Kezdetben visszatartotta azt az információt, hogy nem ismeri a jármű felszerelését, és nem is jelezték felé, ha egy-egy utasítása a tévedéséről árulkodott. Ezért később inkább olyan légkört teremtett, ahol a beosztottak nyíltabbak lehetnek a vezetőjük társaságában is, és nem csak parancsot teljesítenek. Marquette a szótárat is lecserélte. Bevezette a szabályt, hogy ne engedélyt kérjenek tőle, hanem a szándékukat jelezzék az alkalmazottai, akikkel egy csapatot alkot. Harmadik vezetői lecke. Fontos a tisztesség. Amikor a vezetőkről azt gyanítják, hogy kozmetikázzák az igazságot, hogy saját érdekeiket szolgálják, vagy elkerüljék az elszámoltathatóságot, a bizalom csökken. A tisztesség, az őszinteség és az elszámoltathatóság mind a vezetésbe vetett bizalom forrásai. Egyfelől nem kerülhető el, hogy folyamatosan értékeljük mások információit és cselekedeteit. Így tudunk ítéletet alkotni a bizalom lehetőségeiről. Másfelől a bizalmat konzisztens cselekvésekkel és szándékokkal lehet kivívni. Egyetlen interakció vagy kijelentés nem elegendő hozzá. Az integritásunk azt jelenti, hogy a szavaink és a tetteink összhangban vannak szándékainkkal. Az integritás hiánya legjobb esetben képmutatás, rosszabb esetben pedig megtévesztés. Az üzleti világban az integritás hiányának gyakori jele, amikor a vezetők azt mondják, amit mások hallani szeretnének, nem pedig az igazságot. Negyedik vezetői lecke. A barátok számítanak. Fontos, hogy a vezető szánjon időt azokra, akiket szolgál, találkozzon velük, és ne csak virtuális közösséget hozzanak létre. Amikor elszakadunk azoktól az emberektől, akikkel együtt dolgozunk, többet foglalkozunk a saját igényeinkkel, mint azoknak a szükségleteivel, akikért felelősek vagyunk. Az együttműködés természetesen nem azonos az egyetértéssel, valójában az egészséges vitakultúra feltétele is. Azt jelenti, hogy közösen dolgozunk a nagyobb jó érdekében, hogy optimális láncreakció induljon el. Az alkalmazott is annak megfelelően bánik majd az ügyféllel, hogy mi milyen viszonyban vagyunk az alkalmazottakkal. 5. vezetői lecke. Az embereket vezessük, ne a számokat. Azok a vezetők, akik elég alázatosak ahhoz, hogy megosszák a hatalmat a szervezeten belül, megerősíthetik a vállalatot, és nem csak egy személyre támaszkodnak, így a cég a vezető távozása után is fennmaradhat. Bebizonyosodott, hogy ez a modell idővel magasabb csapat teljesítményhez vezet azáltal, hogy a biztonság körének megőrzéséért teszünk erőfeszítést, vagyis az alkalmazottakra összpontosítunk. Dr. Natalia Larinkova kutatása szerint az irányító típusú vezető csapata kezdetben jobban teljesít, mint azé, aki megosztja a hatalmát. De ez hosszabb távon megváltozik. Többek között az együtt tanulásnak kedvező körülmények és a mentális modell fejlődése miatt. Az erős és biztonságos csapatkultúra kialakítása pedig elengedhetetlen a vállalat hosszú távú sikeréhez. Az ügyfelek soha nem fognak szeretni egy olyan céget, amelyet az alkalmazottak nem szeretnek. Ezért fontos a belső stabilitás. Az egyensúlyvesztésnek az eredményét destruktív bőségnek nevezem. Olyankor áll elő, ha az önző törekvések nincsenek egyensúlyban az önzetlenekkel, ha a dopamintól ösztönzött viselkedés nagyobb mértékben van jelen, mint a más vegyületek által nyújtott társas védelem. Simon Sinek. 7. rész. Függők társadalma. Aggasztó a gyermekágyi láz terjedése és a modern üzleti kultúra közötti kapcsolat. A láz okát kutató boncoló orvosok a 18. században nem tudták, hogy ők maguk felelősek a betegségért, és az akkor még nem ismert kórokozók. Ehhez hasonlóan az üzletvezetők és a menedzserek sincsenek tisztában azzal, mit kockáztatnak, ha inkább az adatokat, a kívánt eredményeket és nem az embereket állítják a középpontba. Gondoskodni az embercentrikusságról analóg azzal, ahogy egy szülés során a fertőtlenítésről, a higiéniáról szükséges. Tudósaink a modern korban üzletemberek, akik a mérőszámok, a hatékonyság, a lean, a Six Sigma folyamatfejlesztő és probléma megoldó eljárás, a befektetések megtérülése, és az empirikus adatok alapján hoznak döntéseket. Gyakran kevésbé veszik figyelembe az embereket, inkább a számokra támaszkodnak, hiszen a teljesítmény alakulása és a munkafolyamatok így válnak nyomon követhetővé, ugyanakkor ez a szemlélet mindent elvontabbá tesz. A dopamint biztosító sikerekre törekedve elfelejtődhet, hogy a céget emberi közösség működteti, nem számok és értékek. Az utóbbiak is függésben tarthatnak minket, ahogy a mértéktelen evés, a szerencsejáték, az ivás vagy a dohányzás. Ezek a tevékenységek biztosítják számunkra a keresett hormont, és ha nem tudjuk kordában tartani a megszerzésükre irányuló vágyat, kárt okoznak. Ugyanígy a vállalatok ösztönző programjai, például a bónuszrendszerek, elősegíthetik a dopamin által táplált teljesítményfüggőséget, ami káros lehet. A munkahelyi teljesítmény rabjává válhatunk. A vállalatok ösztönző struktúrái általában az egyéni teljesítményt helyezik előtérbe az együttműködéssel, az információ megosztással és mások segítésével szemben. A dopamin függőség és az önző magatartás oka az lehet, hogy a biztonságos és produktív munkakörnyezet fenntartását segítő viselkedésformák pozitív megerősítése elmarad. A függőség pedig elhomályosíthatja az ítélőképességet, csökkentheti az empátiát, ami a cég egészében is kárt okozhat. Pedig számos kihívással kell szembenézni. Ezek közé tartozik, hogy az Y-generáció már a 21. században vált nagykorúvá, egészen más a viszonyuk az internethez és a közösségi médiához, mint a boomereknek, akik a milleniálok digitális függőségére és a jár nekem attitűdjére is panaszkodnak. Jól láthatóan egyre több különböző attitűd jelent meg a munkahelyeken, ami frusztrációt is okozhat. A korkülönbség feszültség forrássá válhat, különösen ha egyes generációk tagjai úgy érzik, hogy más generációk tagjai alul értékelik őket. Az X és Y generációnak azt tanították, hogy bármit megkaphat, amit akar, de rosszul alkalmazták ezt a leckét. Az Y generációt gyakran vádolják türelmetlenséggel, mert a technológiai tudásra hagyatkozva gyors sikert remél. Simon Sinek viszont sok milleniál erényeként nevezi meg, hogy fontos számukra a jó ügyért dolgozni. A digitális függőséggel együtt járó dopamin éhségük ezzel együtt jó eséllyel megzavarhatja a belső jutalmazási rendszerüket, sebezhetővé teheti őket. Ha a boomerek szemében a többet és a nagyobbat számít kulcs szónak, és ennek megfelelően szerzik be a dopaminjukat, az Y generáció számára a gyorsabban vagy a most a kulcs szó. Ezzel együtt az életkori sokféleség okozta feszültség csökkenthető, ha olyan stratégiát dolgozunk ki, amelyik arra ösztönöz, hogy az alkalmazott ne általánosítson a másik generációjával kapcsolatban. Ha kialakítjuk a biztonságkörét, lehetséges az együttműködés, és a fiatalabbak tanulhatnak az idősebbektől, ahogy ennek a fordítottja is lehetséges. Ha az emberekhez kapcsolt sztereotípiákra jobban figyelünk, mint az emberekre, az túlzott kockázattal járhat a cég jövőjére nézve. Ez is az absztrakció egyik csapdája. A valódi eredményeket nem egyedül érjük el. Ezt érdemes tudatosítani. Ahogy a dopamin függő cégek nem képesek önmagukat szabályozni, azok a szenvedélybetegek, akik egymaguk próbálják végigcsinálni a leszokáshoz szükséges lépéseket és nyomon követni saját fejlődésüket, általában elbuknak. A mentorált alkoholista nem csak maga miatt gyógyul meg. Simon Sinek. 8. rész. Vezetővé válni. Sok szervezeti kultúra függ a számoktól és a teljesítménytől, ami negatív következményekkel járhat az egészségre és a kapcsolatokra nézve. Ezen kívül az egyének előnyben részesíthetik a hírnevet, vagy a gazdagságot az alfa státusz antropológiai szükségleteinek kielégítésével szemben. Ennek a függőségnek a felismerése azonban csak az első lépés. Együttműködésre van szükség annak érdekében, hogy megváltoztassuk azokat a rendszereket, amelyek függővé tesznek, és hogy újakat építsünk, amelyek ösztönzik az együttműködést. A dopaminfüggő vállalatok képtelenek lesznek az önszabályozásra, és azok az egyének, akik egyedül próbálják leküzdeni a függőséget, általában kudarcot vallanak. A sikerhez gyakran szükség van egy mentorra, aki támogatást nyújt és megerősíti a gondoskodó kapcsolatokat. Az oxitocin, amely erősíti a bizalmat és a szeretetet, elengedhetetlen az alkoholisták és a heroinfüggők függőségének leküzdésében. A kutatások bizonyítják, hogy az oxitocin termelődése a szolgálat és az áldozatkészséghez, valamint az önzetlenséghez járul hozzá, így a mérgező légkör ellen hat. A bőség értékcsökkenéssel járhat, ahogy ez a számítógépek esetében következett be, amikor elterjedtebbé váltak. Ma már nem csodálatos és különleges eszközök, megtörtént a kommodizáció, így a jelenlétük sok háztartásban magától értetődő. Ehhez hasonlóan más megbecsüléssel fordulunk ahhoz az eredményhez, amiért keményen megdolgoztunk. Az eléréséhez szükséges küzdelem, bármiről legyen szó, gyémántról, szakmai sikerről vagy kapcsolatról, hozzátesz az értékéhez. Szervezetünk oxitocint bocsát ki, hogy arra ösztönözzön bennünket, hogy szükség esetén segítsünk egymásnak, így időnként egy-egy nehezebb munkanap közös erőfeszítéseit nagyobb eséllyel idézzük fel, mint azokat az időket, amikor minden simán ment. Akkor élhettük át leginkább, hogy osztozunk a nehézségekben, és ennek biológiai vonzatai is voltak. Ha a fajunk valóban akkor van elemében, amikor a nehézségek leküzdésében kénytelenek vagyunk együttműködni, akkor nem kell mást tennünk, mint a modern bőség korában átértelmezni a nehézség fogalmát. A sikeres szervezetek vezetőinek is, ha újítani szeretnének és ki akarják vívni alkalmazottaik szeretetét és hűségét, át kell fogalmazniuk a cégeik előtt álló küzdelmet, mégpedig nem abszolút mutatókban, hanem a sikereikhez viszonyítva. A korlátozott erőforrásokkal rendelkező kisvállalkozásokat gyakran az köti le, hogyan maradhatnának életben, míg a nagyobb, sikeresebb vállalkozásokat a növekedés hajtja. De a növekedés, mivel elvont, nem pedig konkrét cél, nem dobogtatja meg az emberek szívét. Számukra jövőképet kell alkotnunk a világról, olyat, amilyen még nem létezik. A legszerencsésebb, ha olyan kihívást kínálunk az alkalmazottaknak, amely túlmutat az erőforrásaikon, de a szellemi képességeiken nem. Vezetőnek lenni munkával jár, időt és energiát igényel, a hatása sem mindig azonnali, és mérni sem könnyű. Vezetőnek lenni mindig más emberek iránti elköteleződést jelent. 10 hasznos útravaló a könyvből. Első. Meg kell teremteni a bizalom és a biztonság kultúráját, hogy beosztottjaink boldoguljanak. Második. A vezetés inkább arról szól, hogy gondoskodunk az alkalmazottakról, mintsem arról, hogy irányítunk, alárendelt helyzetükre emlékeztetve őket. Harmadik. A sikeres szervezet létrehozása érdekében a vezetőknek előnyben kell részesíteniük alkalmazottaik jól létét a hamar elérhető nyereséggel szemben. Negyedik. A bizalmat a következetes cselekvés legalább annyira építi, mint a szavak. Ötödik. Azok az alkalmazottak, akik biztonságban érzik magukat a munkahelyükön, produktívabbak, innovatívabbak és elkötelezettebbek a munkájuk iránt. Hatodik. Fontos, hogy a vezetők meghallgassák és figyelembe is vegyék alkalmazottaik aggályait és véleményét. Hetedik. Azok a vezetők, akik saját sikerüket helyezik előtérbe alkalmazottaik jól létével szemben, végül kudarcot vallanak. Nyolcadik. Az összetartozás érzésének megteremtése leginkább a vezető felelőssége, és döntően befolyásolja az alkalmazottak elköteleződését és elégedettségét. Kilencedik. A jó vezető készen áll arra, hogy áldozatot hozzon az alkalmazottak érdekében, akiket nem tekint fogyó eszköznek. Tizedik. A legsikeresebb cégek vezetői a vállalat és az alkalmazottak hosszú távú sikerét nem kockáztatják azzal, hogy függővé, vagyis a rövid távú nyereség megszállottjává válnak. Ha így tennének, csak a dopamin adagok beszerzését biztosítanák, az üzlet és a közösség stabilitását nem. Köszönjük, hogy a HVG könyvek tömörített tudástár tartalmát választotta. Reméljük, az itt szerzett ismeretek nem csak inspiráló beszélgetéseket indítanak el, hanem konkrét lépésekre is ösztönöznek. Folytassa velünk az új ismeretek felfedezését, és találkozzunk a következő könyvnél.